Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, keresztelésre készülve énekeljük a 329-es számú dicséretet, annak második versét, mely így kezdődik: nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Család, szülők, keresztszülők, családtagok, a gyülekezet egész közössége nevében szeretettel köszöntünk benneteket. Isten legcsodálatosabb ajándékát kaptátok, és kéritek, hogy részesítsük őt a keresztség szentségébe, a sákramentumába. Azért keresztelünk, mert Jézus Krisztus adta ezt nekünk parancsba, amikor ezt mondta: elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Tehát Krisztus parancsának teszünk eleget akkor, amikor a ti kérésetekre ezt a kisfiút megkereszteljük. Mielőtt ezt tenném, két kérdést intézek hozzátok szülőkhöz és keresztszülőkhöz, és kérem, hogy arra hitetek és meggyőződésetek szerint hallható szóval válaszoljatok. Azt kérdezem először, akarjátok egy kisgyermeket az Atya, Fiú, Szentlélek Isten közösségébe, a Szent Keresztség által a Református Anyaszent Egyházba felvegyük? Ha igen, kérem felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy mostantól kezdve úgy nevelitek és neveltetitek az egyház által, hogy felnőve önként tegyen bizonyságot az élő Istenbe vetett hitéről a konfirmáció alkalmával? Ha így van, felejétek, ígérjük.
Ígérjük.
Drága szeretteim, most együtt a gyülekezet közösségében tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, és imádkozzuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felmén a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Gyertek, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható Urunk, áldunk és magasztalunk téged azért a mondhatatlan szeretetért, amellyel ezt a családot körülvetted. Urunk, szinte a szó kevés elmondani mindazt, amit érez a szívünk és a lelkünk ezekben a pillanatokban. Urunk, olyan sokat imádkoztunk ezért a gyermekért, és te meghallgattad az imádság szavait. Urunk, köszönjük ennek a kisfiúnak az életét. Köszönjük, hogy olyan családba adtad, ahol Isten áldásaként és ajándékaként tekintenek már rá. Urunk, köszönjük, hogy megőrizted az édesanyát. Köszönjük, hogy hihetjük és reméljük, hogy amit a szülők, keresztszülők itt megfogadtak, meg is tartják, meg is élik. Imádkozunk azért, Urunk, hogy ez a kis ember megismerhessen téged, Jézus Krisztust, mint élete urát, megváltóját. És könyörgünk az élet útjáért, amit te tudsz, hiszen te rendelted el, hadd találja meg azt az utat, amit te terveztél felőle, hogy így legyen teljes ez az élet, hogy így legyen áldott ez az élet. Vigyázz rá, Urunk, amikor elengedi a szülők kezét. Vigyázz rá, amikor utat keres, hogy rátalálhasson az övére. Könyörgünk, Urunk, áld meg az ő életét itt a földön, áld meg az ő helyét ott fent a mennyben, és a te áldásod alatt élhesse életét szeretteivel, családjával együtt. Hallgass meg bennünket, drága mennyei atyánk. Amen. Amen. Bánk Levente, keresztelleként téged az atyának, a fiúnak, Szentlélek Istennek nevében. Amen. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik. Amen. Kedves Levente, adjon az Isten nektek nagyon sok örömet a kicsihez. Áldjon meg benneteket az Úr. Helyet lehet foglalni. Szeretett testvéreim, hirdetem, hogy a gyülekezet mostantól kezdve az áldásig helyét elfoglalva van jelen Isten tiszteletünkön. Mi pedig keressük ki a 392-es számú dicséretünket. A 392-es számú dicséret első 4 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: az egyháznak a Jézus a fundamentuma. A mi segítségünk jöjjön tovább Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Gyertek, szeretteim, imádkozzunk. Mindenható Isten, áldunk és magasztalunk téged ezen a mai Isten tiszteleten, amikor elcsendesedünk, amikor a világ zajából, küzdelmeiből megállhatunk előtted, végre csendben. Áldunk és magasztalunk, Urunk, megtartott életünkért, családjainkért, szeretteinkért. Köszönjük, Urunk, az erőt, amit tőled kaptunk, és amellyel elvégezhettük ránk bízott a munkáinkat. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattad imádságainkat. Oly sok mindent kértünk tőled egy hete, és méltó megköszönni mindent, amit tőled kaptunk. Urunk, imádkozunk most azokért, a testvérekért, akiknek a szívében ott él a gyász, az elválás, az elbúcsúzás fájdalmas emléke. Urunk, köszönjük, hogy ahol elfogynak az emberi szavak, ott megszólal a te igéd erővel és hatalommal, amely vigasztal, amely erőt ad, amely tovább mutat egy lezárt koporsónál, egy sírhalomnál. Kérünk, Urunk, így vigasztald és erősítsd a gyászoló szíveket. De, Urunk, eléd hozzuk életünknek minden kérdését, eléd hozzuk betegségeinket, kérve, hogy te légy, aki meggyógyítod azokat. Eléd hozzuk családi gondjainkat, hiszen minden családban vannak. Kérünk, hogy ahol kell, békíts, ahol kell, ott hadd tegyük meg azokat a lépéseket, amiket nekünk kell. És Urunk, eléd visszük lelkünk vágyát, hiszen biztosan nem véletlenül vagyunk itt, hiszen a te lelked el akar ma végezni valamit bennünk. Add ehhez a nyitott szívet. Urunk, add ehhez a te szent lelkednek jelenlétét, erejét és hatalmát. Hadd szólítson meg, hadd találjon meg bennünket az a szó, amiért ma itt kell lennünk. Mennyei Atyánk, hallgass meg bennünket Jézusért. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek igéjét a Márk írása szerinti evangélium 13. fejezetéből olvasom, a 7. verstől. Mikor pedig hallani fogtok háborúkról és háborúk híreiről, meg ne rémüljetek, mert meg kell lenniük. De ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad, és lesznek földindulások mindenfelé, és lesznek éhségek és háborúságok. Nyomorúságoknak kezdetei ezek. Ti pedig vigyázzatok magatokra, mert törvényszékeknek adnak át titeket, és gyülekezetekben vernek meg titeket, és helytartók és királyok elé állítanak én érettem, bizonyságul őnékik. De előbb hirdettetnie kell az evangéliumnak minden pogányok között. Szeretett testvéreim! Elfásultunk. Hogy is vagyunk mindazokkal, amikről Jézus napi igényben beszél? Én be kell valljam nektek, megrémültem, mert úgy érzem, hogy elfásultunk. Emlékszem gyerekkoromra, sajnos itt már kevesen emlékezhetnek arra, hogy amikor valami katasztrófa történt, szinte az egész társadalmunk megrendült. és családok beszélgettünk róla. És hogy vagyunk ezzel ma? Nem fásultunk el? Mert bekapcsoljuk a rádiót, a televíziót, fél óránként, óránként más se hallunk, mint földrengéseket, háborúkat, népek népek ellen, országok ellen, népirtásokról hallunk, és semmi reakciót nem vált ki bennünk. Döbbenet. Annyi ilyet hallottunk, hogy már bele se remeg a szívünk. Amikor elolvastam a napi igénket, amikor felkérést kaptam erre a szolgálatra, azóta nem hagy békén. Erről kell-e szólnom, erről kell-e beszélnem, amiről Jézus beszél, pont ma és itt. De azt gondolom, hogy mióta átjáróházzá vált az országunk, talán ebből a fásultságból kezdünk fölébredni. Mert hallottuk, hogy itt, ott ezek a tragédiák történnek, hallunk háborúkról, népeket kiirtanak, országokat elfoglalnak, ezrek és tízezrek halnak meg, és lepörög rólunk, de most, hogy itt sétálnak ezek az emberek keresztül az országunkon, ezrével, tízezrével, százezrével, talán most, mintha azt érezném, hogy mindenki számára egy kicsit érdekessé kezd lenni a kérdés. Hogy is van ez? Mi történik itt? Mi történik velünk, körülöttünk? És amiről Jézus beszél, hogy üldözik a keresztényeket az ő nevéért, valahogy ebbe is belekényelmesedtünk, de aki látta azt a videót, ahol keresztény testvéreinket ma lefejezik, ahol keresztény templomokat robbantanak fel ma, talán el kéne gondolkoznunk Jézus szavainak az aktualitásán. Mi történik itt? Mi történik a világban, és mi történik Magyarországon, velünk? Egy kezelhetetlen népvándorlás kellős közepén vagyunk, drága szeretteim. És csak kapkodjuk a fejünket. Olyan történések ezek, amikhez nem szoktunk hozzá, amiket a bőrünkön, az életünkön nem éltünk meg eddig. Kezd tökéletesen összekuszálódni az eddigi jól berendezett világunk. Keservesen őrzött biztonságunk már a káoszba süllyed. És szeretteim, ez még csak a kezdet. Vajon milyen ajtót nyitott Európa? És vajon kik jönnek ide be hivatlanul? Jézus napi igénkben erről beszél. Valaminek, valamilyen időszaknak a kezdetéről, amiket, drága szeretteim, ki kell mondanunk, nem lehet maszatolni, ezek nagyon-nagyon húsba vágó realitások. Ezekről az időkről szól Jézus. Jó lesz hát odafigyelni, mit mond, mert ő fel akar ébreszteni bennünket. Szinte azt mondja, keresztények ébresztő, mert ezek a végső idők jelei. Én nem vagyok egy profétikus igehirdető, nem is szeretek élni vele, és mondhatná rögtön valaki, hogy de hát, tiszteletes úr, ugyanezeket élték meg az első keresztények is 2000 évvel ezelőtt. A fizikai megsemmisítést, a gyülekezetből való kiverést, népek fordultak népek ellen,
És valami hasonló időszakot élhettek át azok, akiket mágiára hurcoltak. Vagy hasonlót élhettek meg, akiket elvittek a gályákra hitükért. És vajon mit gondolhattak az első vagy a második világháború őrületes poklában? Nem az utolsó idők jelei ezek? Igen, szeretteim, intőjelek ezek, amikre kell, hogy odafigyeljünk, és tanulni kell belőle. És főleg azért, hogy megértsük, hogy mi a mi dolgunk. Mert egészen biztosan nem az a dolgunk, hogy csóváljuk a fejünket, széttárjuk a kezünket, és megpróbáljuk elszenvedni mindazt, ami bennünket körülvesz. Drága szeretteim, ezek intőjelek azért, hogy bennünket valamire ráébresszenek. Keresztény üldözés Krisztus kereszt halála óta mindig is volt, és mindig is lesz, és tartani fog a világ végéig. És ennek végtelen egyszerű a magyarázata, mert Jézus Krisztussal egy új világrend kezdődött el. Jézus valami olyat hozott magával, ami teljesen idegen a világ lelkétől. Ő a sötétségbe elhozta a világosságot, és a sötétség képtelen befogadni. Nem is fogadta, és nem is fogja sose. És amikor pünkösd után elindul a kereszténység ügye feltartóztathatatlan erővel és hatalommal, abban a pillanatban olvastuk nemrég az apostolok cselekedeteit, abban a pillanatban zsigeri módon megindul a keresztények üldözése. És működik ez a reflex mind a mai napig. Mert ahol megjelennek a sötétségben a felülről született új életek, ott a világ reflexe mindig ugyanaz. Támadás, tönkretenni, ellehetetleníteni, hazudni róluk, megkérdőjelezni mindazt, ami az ő igazságuk. Örökösen lemérhető, drága szeretteim, örökösen lemérhető igazság, hogy hol működik az egyház. Ahol az iget tisztán hirdettetik, ahol a sötétségben megjelenik a fény, ahol a világ lelkületét meggyőzheti az Isten, ahol életek formálódnak és újulnak meg, ott van egyház. És ahol ilyen egyház él, annak föl kell készülnie, támadni fogják, vagy így, vagy úgy. És az is fájdalmas igazság, testvéreim, és bizonyos szinten egyház kritika is, ott nem támadják az egyházat, ahol nem szól az ige. Ott ugyanis nincs mit támadni. Ott nincs ki ellen harcolni. Az első keresztény gyülekezet élete erről szólt. Megértették az evangélium üzenetét, hittek Jézus Krisztusban, és elkezdték a gyakorlati életben megélni, amit Krisztus rájuk bízott. És vitték magukkal az evangéliumot, és hirdették otthon, és hirdették a családjaikban, és hirdették a városaikban, vitték a szívükben, hogy nem a sötétségé az utolsó szó. Tudjuk, mi lett a következmény. Üldözés, hazudozás, fizikai megsemmisítés, mert mindig ez a világ lelkületének, a sátán lelkének a reakciója. De ezeket az embereket nem érdekelte. Vitték az evangéliumot, mert tudták, hogy akit nem ők nyernek meg az Isten ügyének, azt megnyeri majd a világ lelke. Megnyeri majd a világ lelke, a pénz, a hatalom, a státusz, valamilyen ideológia, okkultizmus, szekta, vagy kérdés, kereszténynek lenni. Testvéreim, az evangélium hirdetése a legnagyobb mentő szeretet megnyilvánulása. És beszéljünk őszintén, a valamikori keresztény Európa haldoklásának szemtanúiként pont ezt ölték ki. Tipikus példája lesz Európa pusztulása, a valamikor keresztény Európa pusztulása ennek, és ennek ma már szemtanúi vagyunk, talán részesei is vagyunk, akit nem nyertek meg a Krisztus ügyének, azt megnyerte a világ. Gazdaggá lett, liberálissá lett, felvilágosultá lett. Kíváncsi leszek, mikor vezetik be ennek a szónak az igazi értelmét, hogy elsötétült lett, szekularizált lett, és az egyház hallgatott, vagy éppen valami másról papolt. Egy évig éltem Hollandiába ösztöndíjasként, pályám kezdetén, a nagy református Hollandiában, és amikor már elég jól beszéltem a nyelvet, és ott ültem az istentiszteleteken, tudjátok biztosan, hiszen sok holland barátotok, testvéretek van, sokféle református kegyességi irányzat él. Templomról templomra jártam, és döbbenetről döbbenetre jutottam. Mindenről volt ott szó, csak az evangélium el nem hangzott. Mindenről beszéltek, hogy legyenek aktuálisak. Tüntettek az orosz atomrakéták ellen. Beszéltek a delfinek megmentéséről. Az egyneműek házasságáról. Úrvacsorázzunk szőlőlével. Ilyen hatalmas kérdéseket boncoltak vasárnapról vasárnapra. Én pedig csak kérdeztem tőlük, miért nem beszéltek az evangéliumról? Tudjátok, hol tart ma Hollandia? Eladják a templomokat, megszűntek a gyülekezetek. A reformáció bázis népe, mert valamit kihagyott, valamiről nem mert bizonyságot tenni, mert gazdag lett, szekularizált lett, és nem volt sikk beszélni bűnről, megváltásról, megváltóról, mert az nem volt, így használja a holland, lők. Valami olyat jelent, hogy az nem volt olyan kedves, olyan léleksimogató, aranyos, jópofa. Európa társadalmai marginálissá tették az egyházat, és vele együtt mindazt, amit az egyház képviselt, az evangéliumot. És ez a híres Európa még csak a szavát sem emelte fel, amikor bejárja a világ sajtót a lefejezett keresztények képsorai. De ugyanez az Európa követeli a jogokat azoknak, akik ki tudja milyen hátsó gondolattal kontrolltalanul özönlenek be. És drága szeretteim, ez a mi Magyarországunk is, elgondolkodhat jelenről és jövőről, ahol még mindig azzal lehet kampányolni, és nem is eredménytelenül, hogy ha hatalomra kerülünk, megszüntetjük a hitoktatást. Gratulálok! Ez a legnagyobb problémánk. Ezzel oldódik meg minden gondunk. Zsigeri gyűlöletes testvérek, ami mindig azonnal felüti a fejét, ahol hirdettetik az evangélium tisztán. És mit mond mindezekről Jézus? Azt mondja, ez döbbenetes, ezeknek meg kell történnie. Ennek az egész ige szakasznak számomra talán a legfélelmetesebb mondata. Mi minden bajból szeretnénk kihúzni magunkat, mi szeretnénk biztosítani magunkat, a családunkat, az otthonainkat, szeretnénk biztonságban tudni a kis életünket, szeretnénk tudni tervezni a jövőre. És azt mondja Jézus, mindezeknek meg kell történnie. De hozzátesz még egy fél mondatot, ez még nem a vég. Ez csak a kezdet. Előbb még ugyanis hirdettetnie kell az evangéliumnak minden pogányok között. És szeretteim, ennyi negatívum után most hadd jöjjön itt egy óriási pozitív fordulat. Súlyosan és személyesen hadd érintsen bennünket Jézus szava. Ebben a kaotikus állapotban dolgunk van. Ez az ige elmondja a felelősségünket, keményen rámutat a mulasztásainkra, és teljesen egyértelműen és határozottan mutatja az utat tovább. Tudjátok, szeretteim, református egyházunkban divattá lett, hogy az én kereszténységem magánügy. Az én hitem magánügy. Én sem szólok bele a másik életébe, de elvárom, hogy a másik se beszéljen bele az enyémbe. Nem tudom, hallottátok-e, de én már néhányszor igen. Amikor az ember kezdi személyessé tenni egy beszélgetés fonalát, oly sok ember gondolkozik még ma is úgy, hogy imádkozzon a pap. Azért fizetjük. És majd, ha valamilyen élethelyzetben szükségem lesz rá, vagy szükségem lesz az egyházra, majd akkor jelentkezem. Majd, ha kell, szólok. És drága szeretteim, csak kérdezem. Nem hallgatunk mi is? Megmerünk szólalni? Az adott helyen, az adott pillanatban, az adott emberek között? Nem burkolózunk be mi is egy kicsit, egy ilyen fedezék félébe, hogy én sem szólok bele az ő életébe, mert mit is hozna az? Harcot. Feszültséget. Nem vonulunk vissza ezekben a helyzetekben, és mi is odaállunk a dolgot elkendőző elkerülők közé. Van bennünk bátorság úgy, mint az első keresztényekben? Van bennünk felelősségérzet, hogy akit nem az evangélium nyer meg, azt meg fogja nyerni a világ. Tudomásul vettük, drága szeretteim, hogy 10 esztendő alatt Magyarországon közel 1 millió református tagadta meg, hogy ő egyáltalán hozzánk tartozik. És egy szavunk nincs. Hallgatunk. Pedig pedig nekünk küldetésünk van, drága szeretteim. Pedig nekünk minden nap ott kellene dobogni a szívünkben, a gondolataink között, hogy elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Megmerünk szólalni? Hirdesd az igét. Állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben. Fedj, incs, ha kell. Buzdíts, ha lehet. Vajon az életemmel, a szavaimmal, a tekintetemmel, a tetteimmel hirdetem én az evangéliumot? Vagy mi is inkább diszkrét magán keresztények vagyunk? Mert az kényelmes, nem jár harccal, senki nem fog üldözni, de vajon a csillagos koronát megkapom-e? A világ soha nem fogja szeretni a bizonyságtevőt. Mert aki a sötétségben él, nem szereti a világosságot. Aki becstelenül él, nem szereti a tisztességet. Aki hazugságban él, nem szereti az igazságot. Így akartak bennünket elhallgattatni a kommunizmus évtizedeibe, bezárni, gettósítani. Ne szólaljon meg az egyház, el ne mondja, mit üzen az Isten. Így hazudnak rólunk 90 óta mindenfélét. Ne legyen egy társadalom lelki ismerete az egyház. És ahogy Európa elhallgattatta az egyház szavát, elkezdődött a haldoklása. De szeretteim, a mi küldetésünk nem a lassú elhalás, a mi küldetésünk az élet és a győzelem küldetése. Tehát tegyetek tanítványokká minden népeket. Tegyetek bizonyságot ott, ahol éltek Jézus Krisztusról, és ne féljetek a konfliktusoktól. Mivel lehet bizonyságot tenni ma 2015-ben, ebben az agyon hazudott, félrevezetett, besötétedett Magyarországon? Mondok néhány dolgot. Egyszerűt. Csak egyszerűen elindulni a templomba, és megjelenni. Csak egyszerűen itt lenni. Bizonyságtétel ám a családod tagjainak. Bizonyságtétel a szomszédjaidnak. Indulsz a templomba. Ott vagy az alkalmon. Mert fontos. Mert valamit kapsz. Bizonyságtétel a csendességed, a meg nem szűnő imádságod, családtagjaidért, a szeretteidért, a rokonaidért, a barátaidért, akik még a sötétségben élnek. Ahogy Keresztelő János fizikálisan kiállt, kiment a Jordán partjára és prédikált. Kiállt és elmondta, mi a megoldás. Ahogy Jézus Krisztus a földi szolgálata minden áldott napján kiállt, lehetett látni, lehetett hallani és lehetett érteni, hogy nem a bűné és a halálé az utolsó szó. Ahogy Péter és Pál, ahogy olvastuk, nem félnek többé, kiállnak a sötétség emberei közé. Vagy ahogy Pál apostol koronás főknek megmeri mondani, bűnben élsz, de van megoldás. Testvéreim, nincs zug kereszténység, csak bátran harcoló, mentő szeretettel másokért, csak ilyen kereszténység létezik. És ma téged valamiért harcra hív az Úristen. Harcra önmagunknak visszatérő bűneivel szembe, harcra hív az Isten a kísértéseid ellen, a gyöngeségeid ellen. Harcba hív az Úristen, mert valakiért imádkoznod kell, aki még távol van. Harcba hív ma az Úristen a gyülekezet megújulásáért, ébredéséért, szent megújulásért, ahogy énekeltük. Egyébként nincs hova hátrálnunk, és nincs hova visszavonulnunk. És miért adnánk fel? Az a sátán már legyőzetett. Legyőzte Krisztus. És ami drága Urunk, ő sem adja fel. Minden nap könyörög éretted. Érettünk. Befejezem, drága szeretteim, a keresztény ember nem vonulhat nyugdíjba. Nem mondhatjuk azt, én már jó helyen vagyok, hátradőlök a székben, eljövök csemegézni vasárnaponként, kiváló ige hirdetőket hallhattok, Istennek hála, hétről hétre, alkalomról alkalomra. Nem. Küzdeni kell. És ne feledjük el Jézus szavát. Egyszer azt mondja, aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az én mennyei atyám előtt, de aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. Kiért kell harcolnod? Kit hozott eléd most az Úristen? Hát kezd el ott, ahová helyezett. Nem véletlenül vagy ott. Kezd el a harcodat. És hogy ez a harc győzelmes legyen, majd énekeljük, fel barátim, drága Jézus, az ő zászlaja alatt rajta bátran megsegít és győzedelmet ad. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, hadd könyörögjünk most azokért a keresztény testvéreinkért, akik ebben a világban ma is fizikai erőszakot élnek át egyetlen egy bűnükért, mert hozzád tartoznak. Urunk, nem szűnünk meg könyörögni, hogy az ő nyomorúságuknak vége lehessen. Urunk, könyörgünk ezért az országért. Ezért a rengeteg sátáni indulattal átszőtt, áthazudott nemzetért. Taníts meg minket világosan látni. Add, Urunk, hogy ez a nép visszataláljon hozzád. Mert igaz, egy püspökünk csodálatos látomása, ha Európa nem lesz keresztény, elvész. Mi könyörgünk azért, hogy ne a vég óráit lássuk és asszisztáljuk végig. Urunk, könyörgünk ezért a gyülekezetért, az itt folyó munkáért. Add, Urunk, hogy mindenki betöltse a küldetését. Add, Urunk, azt a szent tüzet a szívünkben, amellyel útra akarsz bocsátani, harcba akarsz indítani. Kérünk, ne rettenjünk meg akkor, hogyha mindezért támadnak, vagy feszültséget kell elviselnünk. Erősítsen meg, hogy jó úton járunk. Urunk, könyörgünk betegeinkért. Te tudod, hogy ki mivel küszködik, mitől fél, mitől retteg, vagy éppen mivel kell szembenéznie. Áldott orvos, könyörgünk a te gyógyító kegyelmedet nyújtsd ki minden beteg és szenvedő felé. Urunk, imádkozunk az előttünk álló hétért. Kérünk, Urunk, hadd kezdődjön és záródjon mindig minden napunk te veled. Hadd figyeljünk a te tanításodra, útmutatásodra, szavadra. Urunk, add, hogy ne szűnjünk meg könyörögni azokért, akik a mieink, akiket szeretünk, de még messze vannak tőled. Urunk, kérünk, hallgasd meg a mi könyörgésünket. Most, amikor együtt fordulunk hozzád az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival, aki mindannyiunkat így tanított imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hirdetem az adakozást, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és gazdagon megáldja az Isten. Most pedig helyetekről felállva vegyétek az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon békességet néked. Amen. Testvérek, foglaljatok helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, mindenek előtt nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm mai igehirdetőnket, Takaró András lelkipásztor urat, a Kiskulacházi gyülekezet lelkipásztorát, a délpesti egyház megyének az esperesét, testvéremet. Annyit mondok csak az ő szolgálati területéről, hogy Magyarország legnagyobb református egyház megyéjét vezeti. 52 anyagyülekezettel, és immáron a második ciklusát végzi, tölti ott. Isten adjon neki sok erőt, áldást, bölcsességet, kitartást, igei látást. Szeretettel köszöntöm vele érkezett családtagjait, Dóra asszonyt és gyermekeiket. Hirdetem testvérek a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát, jelentem jövő heti alkalmainkat. Szerdán este 7 órakor kóruspróba van, csütörtökön délelőtt 10 órakor bibliaóra, csütörtökön délután 5 órakor az első, második és harmadik osztályos gyermekeknek hittanóra a gyülekezeti teremben. Csütörtökön este 6 órakor a 4 ifjúsági csoportunkból az kis ifi bibliaórája van, pénteken 5 órakor a mini ifi, ugyancsak pénteken 5 órakor az magát juvenisnek nevező legfiatalabb csoportunk, ezek az idén konfirmált gyerekekből szerveződött ifjúsági csoport, és pénteken este 6 órakor van a nagy ifi órája. Vasárnaponként pedig 10 órakor istentisztelet, ugyanebben az időben gyermek istentiszteletet is tartunk, és gyermek megőrzést is vállalunk. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik Mackó Károlyné testvérünket, aki 86 esztendőt élt. Isten adjon vigasztalódást a közöttünk lévő gyászolóknak. Kedves testvérek, most már talán harmadik hete Minden Isten tiszteleten a hirdetések végén fölolvasunk egy felhívást, és ezt még egy párszor meg fogjuk tenni. Azért történik ez újra és újra, mert most kezd visszaszálingózni a gyülekezet a nyári szabadságok után, és ezért fontosnak tartjuk, hogy mindenkinek a füléig és a szívéig is eljusson ennek a felhívásnak a szövege, ez pedig így hangzik. Júniusban több mint 200 gyülekezeti tagunk jött el velünk buszokkal, személyautókkal Urkútra, hogy lássák, mit is építünk ott a Pesterzsébet központi gyülekezet minden tagjának, pályázaton nyert pénzből, azon az ingatlanon, amit saját gyülekezetünk gyűjtéséből vásároltunk. Már akkor ott Urkúton többen megfogalmazták a kérdést, hogy miért nem gyűjtünk a gyülekezetben a teljes megvalósulás érdekében. Elmondtuk ugyanis ott, hogy mire nyertünk pénzt a pályázatok során, és mire nem. Mi az, amire a nyert pénzt felhasználhatjuk, szigorú ellenőrzés mellett, és mi az, amire nem nyertünk egyetlen forintot sem, és így nekünk kell önerőből előteremteni azt. A két épület közül a kisebbik elkészült. Istennek legyen hála, 2015. augusztus 27-én megtörtént az ellenőrzés is, ahol mindent rendben találtak a pénzügyek és a megvalósítás szempontjából egyaránt. A nagy épületre, ez volt a kultúrház, egy úgynevezett energetikai pályázaton nyertünk forrást. Ez azt jelenti, hogy három feladat elvégzéséhez kaptunk pénzügyi támogatást. Ezek a következők. Nyílászárók cseréjére, külső hőszigetelésre és a korszerű fűtés kialakítására. Semmi másra nem. Ez egy 400 négyzetméter alapterületű épület. Le kellett vennünk a teljes tetőzetet, födémet, és egészen újat kellett építeni helyette. Új födém, tetőszerkezet, cserépfedés. Ezekre egyetlen forintot sem kaptunk, de el kellett végeznünk. Tervezetten ebben a tetőtérben alakítjuk ki a szobákat, és mindazokat a helyiségeket, melyek ezekhez kapcsolódnak. Tehát fürdőszobák, toalettek, és az ezekből következő munkák, vakolás, burkolás, fűtés, hűtés kialakítása. Több mint 20 helyiségnél kell elvégeznünk mindezt. A tetőtér használatához új lépcsőházat kell építeni. A földszinti részben pedig meg kell építeni az étkezőt, a konyhát és a mellékhelyiségeket. Nincs belül még burkolat, és természetesen sem lent, sem a tetőtérben nincs semmilyen berendezési tárgy sem, nem sorolom fel, hogy mi mindenre volna szükség. Egyelőre ezekre nincs pénzünk. És még nem szóltam a kész templomtervünkről ugyanezen a területen, és egy sportpálya kialakításáról. Csak a nagy épület teljes befejezéséhez minimálisan 30 millió forintra lenne szükségünk. Természetesen, ahogy eddig is tettük, megmozgatunk minden nem gyülekezeti kapcsolatunkat is céljaink megvalósítása érdekébe, de nagyon fontos lenne, hogy induljon el egy újabb gyűjtés Urkútra a gyülekezetben. Ezt indítjuk el ezzel a felhívással. És mindeközben természetesen a gyülekezeti élet folyamatosságát is biztosítanunk kell hónapról hónapra. Ezért kértünk és kérünk minden hozzánk tartozó testvérünket arra, hogy persejes és egyház fenntartói járulékuk, ennek lehetőleg havi rendszerességgel történő befizetésével, biztosítsák gyülekezetünk életét és missziói szolgálatait. Nagyon hálásan köszönjük azoknak, akik értik és átélik ennek fontosságát, és anyagi lehetőségeik szerinti összeggel támogatják a Pest Erzsébet központi református egyházközséget. Urkútra átutalással, csekken és személyes befizetéssel lehet adakozni a lelkészi hivatalban. Imádkozzunk, dolgozzunk és adakozzunk ezért. Köszönjük mindenkinek. Amit egyébként Urkúton szeretnénk majd végérvényesen pontra tenni, az pont az, amiről ez a mai igehirdetés is szólt. Arról, testvérek, hogy a kereszténység további életéért, Európa megmaradásáért, Magyarország életéért senki annyit nem fog tenni, nem tud tenni, mint mi. Istenben hívő keresztény emberek, akik hiszik, hogy küldetésünk van. Ennek része az, hogy miközben például Hollandiába bezárnak a templomok és zsugorodnak, a Pest Erzsébet központi gyülekezet növekszik. Le kellett bontanunk a teljes tetőt, és ki kellett verni a falakat itt egy jó pár évvel ezelőtt, mert nem fértünk el a templomba vasárnapról vasárnapra, mert 350 hely volt. Most 500 hely van. Nem föladjuk, nem összemegyünk, nem megszűnünk. Ebben az évben elindítottuk a negyedik ifjúsági csoportunkat. Nem megszűnik egy ifjúsági csoport, vagy nincs egy gyülekezetben, hanem a negyedik indul. Értitek? És nem föladjuk, hanem Urkúton belementünk egy hatalmas építkezésbe, hogy biztosítani tudjuk a jövő generációinak, a gyerekeinknek, az unokájainknak azt, hogy lelki felüdülést, lelki erősödést, pihenést, továbbképzést keresztény körülmények között kapjanak. Nem nekünk adtok egyetlen fillért se, a gyerekeiteknek, az unokáitoknak, a holnap magyarságának, a holnap kereszténységének. Ebbe legyünk partnerek. Merünk álmodni, mert Isten igéje erre biztat bennünket. Semmit nem fogunk föladni, amíg mi itt vagyunk. És nem nyugszunk bele, hogy egy gyülekezet összefelé menjen és feladja. A misszió azt jelenti, hogy előre kell menni, nem hátra. Nem beszögölni a templomajtót, hanem újabb templomot kell építeni. Ebbe legyetek partnerek, itt Pest Erzsébet központban, és ez most koncentráltan jelenti Urkutat, és bár sokan nem értik, hogy miért beszélek róla, de ezt a gyülekezetet ti tartjátok el. Mindenki gondolja végig, hogy mennyivel. Ti se tudnánk nyitni a templomajtót, ha önkéntes adományaitokkal, perselyel és egyházadóval, egyházfenntartójárekkal nem támogatnátok. Mert senkitől nem kapunk rá pénzt. Senkitől. El ne higgye senki, hogy valaki állami pénzekből él. Senkitől. Tőletek. Vagy nincs. És aszerint tudunk menni előre az életünkbe és a szolgálatunkba, hogy ti ezt mennyire tudjátok támogatni. Ha kevésbé, akkor kevésbé tudunk menni. Ha ráteszitek magatokat, akkor nagyobb lépésekkel tudunk haladni. Isten áldjon meg mindenkit, aki ezt érti, hiszi, komolyan veszi, és ebbe segítségül van. Nem nekem, nem nekünk, Isten ügyének. Áldjon meg bennünket az Úr. Testvérek, a záró énekünk, az az óra nem jár. Mennyi az idő? Mennyi? 11 óra elmúlt? Akkor egy verset énekelünk, integet a lelkipásztor úr, hogy csak egyet, neki van itt joga ebben most dönteni. Tehát 471. számú dicséretünk első versét, majd a magyar himnuszt énekeljük el.